Üdvözöljük a hallgatókat itt a Mária Rádióban, a napindítóban. A mikrofonnál Hofer József atya és Szarvas Hajnalka, Tiszai Árpád a pultnál. A mai nap is érdekes témákkal várjuk a kedves hallgatókat. Reméljük, hogy valóban békés, boldog ünnepek után beszélgethetünk ezekről a témákról. Szó lesz ma az El Greco kiállításról, Sinkó Veronika beszél Hofer József atyával, illetve Sajgó Szabolccsal is hallhatnak egy interjút a jezsuita menekült szolgálatról, de meglepetés vendéggel is készülünk, akin keresztül Guadalupe-be is ellátogatunk egy kicsit, és a Mária kegyhelyek hálózatáról hallhatunk a mai műsorban többek között, de a nemzeti zarándoklatról is szó lesz Kemenes atyával.
Én is üdvözlöm a testvéreket, hallgatókat, és hát kívánom, hogy egy szép, békés, nyugodt napunk legyen itt a két ünnep között.
Napi evangélium. A hét első napján, kora reggel, Mária Magdolna elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírul adta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hova tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az ott hagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket, és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Ezek az evangélium igéi.
Talán érdekes lehet, hogy karácsony ünnepe után a feltámadásról hallottuk a mostani evangéliumot. Mi az, amit az egyház ezzel a szöveggel szeretne bennünk tudatosítani? Talán azt mondanám, hogy a hit látásáról lenne néhány elmélkedő gondolatunk, hogy ez miképpen kapcsolódik össze a megtestesüléssel, illetve hát a karácsony ünnepével. Idézném az első János levélnek néhány versét, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünkkel tapintottunk. Az élet igéjét hirdetjük nektek. Az élet megjelent, mi láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt és megjelent nekünk. Azt hirdetjük tehát nektek, amit láttunk és hallottunk, hogy ti is közösségben legyetek velünk. A mi közösségünk ugyanis közösség az atyával és a fiúval, Jézus Krisztussal. Azért írjuk ezt nektek, hogy örüljetek, és örömötök teljes legyen. Talán így a János levél alapján jobban értjük, hogy itt egyfajta misztikus látásról van szó. Egyrészt, amikor az apostolok ott vannak a sírnál, illetve az asszonyok, hogy mit láttak ők, mi az, ami... És hát a pásztorok, meg a napkeleti bölcsek is mit láttak? Mit láttak? Miért jöttetek ide, hallottuk Adventben, hogy széltől lengetett nádat nézzetek, vagy lássatok, vagy fényes ruhába öltözött embereket, mit láttok itt? Ugye egy kisbabát látnak, és gyakorlatilag, tehát szükségünk van egy belső látásra, hogy igazából megragadjuk a lényeget. A megtestesülés az egyik legalapvetőbb titok, megtestesülés nélkül nincs feltámadás, és megtestesülés nélkül nincs eukarisztia. Tehát úgy a feltámadott Jézusról való tapasztalatunk és az eukarisztia szintén megköveteli ezt a belső látást, ezt a misztikus látást. Érdekes módon, ugye János ezt a látást három lépcsőben közelíti meg. Ugye az asszonyok mit látnak? Talán nem is látnak semmit, csak nézelődnek, pánikba esnek. Tehát ez az első látás valahol a felszínen mozog, se nem látok, se nem hallok. És akkor utána megérkezik Péter, aki talán már mint egy két lábbal a földön álló ember, ugye egy teoretikus módon próbálja értelmezni, és az értelme számára, tehát megközelítővé tenni, hogy mi is történt itt. De végül is aztán János apostol, amikor megérkezik, előrengedi Pétert, és akkor hát ő is bemegy, és amikor belépett, látta és hitt, ezt olvasjuk a szövegben. Tehát ő már egy sokkal mélyebb szinten látta ezt a valóságot. Eljutni, meglátni a titkot, úgy a megtestesülésben, a feltámadásban, illetve az eukarisztiában is látni, hogy miről is van itt szó, ugye, amikor hát Jézus mondja Tamásnak, ugye most hát hiszel nekem, mert érintetted a sebhelyeimet, de a többiek, akik csak eukarisztizáltak, boldogok azok, akik nem úgy látnak, mint te. Tehát én most megengedtem, hogy engem megtapintsál, de a többiek csak az eukarisztia által látnak engem, akik így tudnak hinni. Boldogok azok, akik nem úgy látnak, mint te, hanem tisztán az eukarisztiában is meg tudom látni az Istennek a jelenlétét. Tehát ez a fajta hithez belátáshoz le kell tudni térdelni. Tehát úgy a tudós, meg a hittudós, természettudós, tehát ezeket az eseményeket nem lehet természettudományos módszerekkel föltelni, le kell tudnunk térdelni, és így kell szemlélnünk, tehát ezeket a valóságokat. Még a legprofánabb szövegekben, most nem akarom itt botránkoztatni a drága testvéreket, de van egy nagyon jópofa kis dal, Bródi János és Illés Lajosnak volt egy dala, Láss, ne csak nézz. Pontosan ugyan erről szól ez a dal, annak idején, amikor ott az ifjúsági parkban, egy diktatúra idején látni a felszínes dolgok mögött az igazi kihívásokat. Láss, láss, ne csak nézz, ne csak nézz. Azt mondom, láss, mert sorsodat csak így érted. Lásd, mit meg kell látnod, másképp kell már érned. Nézd, a világ egy forgalmas utca, és valahová el szeretnél jutni, de a reklámok fényében az igazság arcát csak néha látni. Tehát azt mondom neked, hogy láss. Láss, ne csak nézz, ne csak nézz. Azt mondom, láss, mert sorsodat csak így érted, és hát másképp kell már élned. Tehát egy fantasztikus dolog, hogy egy ilyen egyszerű profán dalban is megjelenik ez a gondolatsor, tehát ahogy említettem, nézem, látom és tudom. Tehát ezek a lépcsők, nézem, látom és tudom. Ha József Attilának a Dunánál című versét elolvassák, ez a házi feladat, akkor ott pontosan látják, hogy a vers második részében ez a három szó az, ami megjelenik, nézem, látom és tudom. Nézi a Dunát, a Duna habjait, és utána eljut, hogy ki is vagyok én, az ős vagyok, magyar vagyok, És hát tudja azt is, hogy mi az én feladatom, hogy mi az én küldetésem. Hát olvassák el a verset, és ugyanez, tehát ez a három bűvös szó ott van a versben, ugye ez a nézem, látom és tudom. Hát talán befejezésképpen egy rövid kis, ismét csak egy vers idézett, Dzsida Jenőnek a Templomablak című versenek a legutolsó verszakát idézném, ami tökéletesen szintén valahol ugyanezt fejezi ki számunkra. Ó, titkok titka, a földön itt lent belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet, és harcot és békét, áldja meg az Úr, áldja meg az Úr a belülről látók fényességét. Hát, drága testvérem, kívánom a mai nappal, hogy próbáljuk így látni a kapcsolatainkat, a házastársammal, a gyermekeimmel, a kollégáimmal, hogy mindenki mindent, harcot és békét, tehát próbáljuk látni a belső fényt, az, ami hát bennünket itt megvilágított Szent Karácsony este.
Ad majorem Dei, gloriam, csak te élsz, ó mindenben senki más. Ad majorem Dei, gloriam, te vigy meg mindenkor jó atyám. Uram, fölkelsz, és elleneid, mint a füst szétoszlanak, de az igazak újjonganak. Halljátok, angyalok, kértem őt, ő megmentett. Ő szeret, előtte térdepelek, éneklem örömemet. Nélküle senki és semmi, ő vele minden és mindenki, én vagyok. Neves rám, Uram, új dalt adja számra, himnusz énekeljen hozzád a mindenség. Pestüljetek, puszták, táncoljatok, halmok, nyájak, lepjétek el a réteket. Ad majorem Dei, gloriam, csak te élsz, ó mindenben senki más. Ad majorem Dei, gloriam, te vigy meg mindenkor jó atyám, csak te vigy meg minden.
Üdvözöljük Szarvas Hajnalkával a napindító hallgatóit. Most egy beszélgetést hallgatunk, Kemenes Gábor atyával beszélget Szarvas Hajnalka a Medjugorjei Nemzeti Zarándoklatról.
Tehát akkor az lenne az első kérdésem, hogy ugye egy éve is beszélgettünk a Nemzeti Zarándoklat után, és hát tulajdonképpen a mai perspektívából majdnem, hogy profetikusnak is tekinthető volt a címe, amit az írás kapott, hogy Mária országából a béke királynőjéhez. Hát időközben ugye mindennél nagyobb lett ennek az aktualitása, és hogy látja az atya a Nemzeti Zarándoklatunknak, lehet-e szerepe abban, és a többi imakörnek is itthon, hogy esetleg mi védelemben tudjunk maradni, tehát hogy a béke valóban legalább nálunk fennmaradjon, meg hát nyilván, hogy előbb-utóbb azért talán a szomszédunkban is rendeződjön a helyzet.
Azt minden fórumon megtalálni az összetartozást egymással, legfőképpen az égiekkel. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy összeadjuk a mi imádságunkat, összeadjuk a mi kéréseinket, mert egységben az erő, és ha minél többen imádkoznak, hiszen ez volt a látomás, hogyha lesz 1 millió magyar annak idején boldog emlékű bíboros atyának, és ez volt a álma, azt gondolom, hogy hozzájárul minden imádság mert azért nehéz helyzetben vagyunk, vagy veszélyes helyzetben vagyunk. Nem is gondolják sokan, hogy mennyire kritikus a helyzet, és éppen ezért nagyon-nagyon fontos. Hozzájárult a zarándoklat, hozzájárultak azok az első szombati imádságok, amelyek voltak a bazilikánál, bent a budai várban, vagy Szent Imrebben újra bazilikában, és most a Hősök terén. Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy és azok a sok-sok imádságok templomokban, közösségekben, hogy kapjunk védelmet és oltalmat, mert ez a harc, ami van, ez nem a mi harcunk, hanem a gonoszság harca a szentséggel szemben, az Istennel szemben, és nekünk nagyon komolyan össze kell fognunk, és szentség útján járnunk. És ez azt... Halló?
Én hallom.
Bocsánat, közben volt egy telefon, azért bocsánat, azt hittem, megijedtem, jó? Egy pillanat. Itt vagyok.
Igen.
Na, szóval, hát ennyi, mit tudom én, mit kell mondani. Aha.
A nemzetközi imaláncok szerepéről szeretném még kérdezni, hogy most ugye ez a háborús helyzet mennyire serkentette esetleg a nemzetközi összefogást ilyen téren. Ugye tudjuk, hogy az eukarisztikus kongresszus előtt például nemzetközi tehát imaláncok alakultak, illetve világszintű szentségimádással készültünk. Milyen kezdeményezések vannak esetleg, vagy van-e esetleg ilyen együttműködés, hogy egy időben imádkozni?
Azt annyit tudok róla a dolgokról, hogy határon túl is, Erdélyben is, Felvidéken is, Délvidéken is kapcsolódtak közös imádságokhoz, azok az imádságokhoz, amelyeket mi most első szombatokra szerveztünk ugyanabban az időben Magyarországon is, meg határon túl is belekapcsolódtak ebbe az imádságba. Ez nagyon jó érzés volt tudni, hogy az imádságban összefognak a magyar testvérek. Még úgy hallottam, hogy Szeretetlán csatornáin keresztül még Dél-Amerikában is voltak imádkozók.
Aha.
Hogy aztán mennyire komolyan lesz, hogyan, ezt nem tudom, de azt tudom, hogy ott is imádkoztak, hogy mit, meg hogyan, ezt nem tudom. De igaz gondolom, hogy teljesen lényegtelen. Vagy rózsafizért, vagy szentségimádást, vagy bármilyen imádságot, ami oda visz közelebb az Úrhoz. Én azt hiszem, hogy ez mind-mind segíti a békét.
Uh-huh. Tudjuk azt, hogy azok a békekötések, ahol egyházi képviselő is jelen van, tartósabbak. Az egyháznak mennyire sikerül érvényre juttatnia azt, hogy mondjuk a diplomáciai tárgyalásokon jelen lehessen?
Hát azt gondolom, hogy a Vatikán sok helyen képviselteti magát. Azt, és hogy ezekben a tárgyalásokon mennyire sikerült lenni, ezt nem tudom, de azt azért mindenki tudhatja, hogy a pápa hányszor sürgette a világot a békére felszólítva, hányszor hogy szólított arra, hogy imádságban összefogjunk, és egymást hogy tudjunk egymást felé fordulni, és egymást segíteni. Én azt gondolom, ezek nagyon fontos dolgok. Hogy ez aztán mennyire hallgatják meg az Isten szavát ilyen helyen, azt nem tudom. De azért az nagyon érdekes dolog, hogy a diplomáciai testületekben az első számú mindig nem Amerika, meg nem Oroszország, meg nem Kína, hanem a Vatikán. Uh-huh. Azért valahol respektálják azt, hogy igen, az Istennek helye van. Míg az egyháznak helye van a politikában is, legalábbis abban az üzenetben, amit az egyház képvisel, és ezt gondolom a béke üzenete, hiszen Jézus is így imádkozott, hogy békességet vagyok rátok, az én békémet adom nektek. Imádkozok minden szentmisében, és ez az egyháznak nem csak hogy kötelessége, hanem ezt teljesíteni is kell, hogy ezzel nem csak imádkozni kell, hanem ez kötelessége is, hogy a békét szolgálja.
Most már egy pár hét távlatából mi lenne az, amit kiemelne Medjugorje hozadéka kapcsán? Tehát mi a legnagyobb hozadéka az idei medjugorjei nemzeti zarándoklatnak? Hogy érzi?
Mostani nemzeti zarándoklatnak volt egy nehéz pillanata, amikor elindult ez a nemzeti zarándoklat, amikor megérkeztünk, és az első szentmisében voltunk ott együtt, akkor meghalt egy ember ott a szentmise alatt, infarktus kapott, és ez úgy nagyon megrázta az embereket, és nagyon sokakban felmerült a kérdés, hogy mennyire törékeny a mi életünk, mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, mennyire szükségünk van arra, Isten jelenlétét, Isten áldását kérjük az életünkben, és talán ez a jelenlét, ez számomra úgy sokaknál, sokak számára egy komoly meghívás volt ez az eset, és erre a jelenlétre, hogy készen álljak az Isten szólítására, készen álljak az Isten hívására, hogy megtanuljuk azt, hogy igen, szólíthatók vagyunk, és szükségünk van a mi imádságunkra, és ebből tudjuk szolgálni az Isten országát, annak a növekedését.
Köszönöm szépen!
Amikor sós könny az el...
Köszöntjük a hallgatókat továbbra is itt a napindítóban, a Mária Rádióban. A következőkben Sinkó Veronikával beszélget Hoffer József atya a most látható El Greco kiállításról, amit még február 19-ig megtekinthetnek.
Nagy szeretettel köszöntöm Sinkó Veronika festőművészt. Egy hónappal ezelőtt találkoztunk, hát régóta ismerjük egymást, csak örömmel mesélte a művésznő, hogy hát hogy milyen fantasztikus ez a mostani El Greco kiállítás. És Prokop Mária asszonnyal ott voltak a kiállítás megnyitóján is, úgy hát megjegyezték így maguk között, hogy hát a fehér gallérosok hát nem nagyon reprezentálták ott magukat, még alul sem, hanem egyszerűen. Tehát, hogy nem láttak ott valami papi embert, aki jelen lett volna ezen a megnyitón, pedig hát az El Greco nem akármilyen festő volt. Miért szomorú ez, hogy egy ilyen hatalmas nagy festőnek, hát ritkán adódik alkalom, hogy egy ilyen kiállítása legyen, ahol több mint 50 művét, vagy közel 50 művét bemutatják. Hogy miért fontos, hogy tudjunk mi erről egyháziak, hogy egyáltalán az egyház művészet szempontjából ki ez az El Greco, tehát köszöntelek szeretet.
Jaj, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és visszatérve, vagy folytatva azt, amit mondtál El Grecóról, hogy itt van a neve, a görög neve is, mert ő tulajdonképpen...
A görög,
El Greco, és tulajdonképpen ő Kréta szigetén született 1540 körül, én matematika ellenben vagyok, nem is tudom megjegyezni, de most ami érdekes az, hogy a szülei görög származásúak lévén hát ortodoxok voltak, és a Greco nagy valószínűséggel már a gyerekkorától kezdve megtanulhatott ikonokat festeni, de legalább azoknak a szabályai szerint gondolkodott. És hát 26 éves volt, amikor aztán elkerült természetesen Velencébe, és Velencéről aztán elkerült Rómába, és Rómából elkerült Spanyolországba, és hát végül is az az érdekessége történetileg a Greconak, hogy hát ő is a földközi tengernek ezt a nagy hajós útját, tehát hogy tulajdonképpen az egész kultúránknak a korai szakaszába, de egészen Egyiptomtól kezdve, egészen végig a földközi tengernek a vonzás körébe tartozott a országokból került ki az a fantasztikus kultúra, amit mi európainak gondolunk vagy hiszünk. Na most ebbe érdemes azért ott megnézni, hogy hát milyen érdekes történeteik voltak. Na most az, hogy ő ortodox módon gondolkodott, és az ikonoknak a szabályai szerint, amelyik nem igazán abban az időben, tehát ez az 1500-as éveknek a közepén volt, nem igazán foglalkozott a perspektívával például, hanem minden lebeg nála, és minden nagyon költői, és minden nagyon az arányaiba, hogyha visszagondolsz a Szent Háromság ikonra, hogy a feje hol van, hogy a keze hol van.
Hát nem feltétlenül az itáliai stílus.
Nem. Mind a kettő egyszerre.
Igen.
Mind a kettő egyszerre, és ezért volt olyan fantasztikusan érdekes, és akkor nagy hatása, a manieristák nagy hatással voltak rá. Minden esetre akkor azt hiszem, hogy már hát Gyula pápa meghalt, aki a Stixut kápolnát kifestette a Michelangelóval, és a El Greconak nem tetszett, hogy ez a Stixuszi kápolna ki legyen festve, és azt mondta a pápának, az aktuális pápának, hogy ez egy olyan helyes ember, ez a Michelangelo, de rettentő rossz festő. És ő szívesen fölajánlja, hogy ő kifesti még egyszer kifesti.
Érdekes, ugye El Grecót nem lehet nem megismerni pillanatok alatt.
Igen.
Tehát, hogy a korának a festészetét, művészeit, ha nézem, de ha az egyértelmű, hogy ez El Greco.
Igen.
Mi az, ami annyira hozzátartozik ehhez a stílushoz, vagy mik a stílus jegyei, ami alapján egyből felismerhető?
Először is az arányok. Az, hogy minden egy kicsit el van nyújtva. Na most ezen próbálták megfejteni, hogy miért ilyen furcsán nyújtja el. Nagy valószínűséggel odáig jutottak el a nagy ítészek és a tudósok, hogy hát ezért magasan fönt vannak a falon, és hogyha lentről nézed, akkor összébb mennek a képek, akkor jobban látszik. De ez nem így van. Egyszerűen maga a... Én azt hiszem, hogy ez egy katolikusnak tartotta magát. De most ezen is vitatkoznak, hogy egy ortodox volt, egy katolikus. Ha ő katolikusnak tartotta magát, hogy jövök én ahhoz, hogy ezt kétségbe vonja? Rengeteget imádkozott.
Ja, hát ez érezhető a képek.
Ez rengeteget imádkozott.
Angyali üdvözlet, mert sok olyan téma van, ahol...
És azért nagyon az elmélyülten, és olyan élményei lehettek, és ezek belső élményből fakadnak, ezt nem másolta, ezt nem volt előfutár. Az, hogy az érdekes módon, hogy a könyv illusztrációk között, a kis grafikák között, ezek között, a dolgok között ott azért lehet látni néha ilyen, de hát azok is olyan, hogy hát itt az örmény, meg a grúz, meg akkor vették föl a, hát nem a kereszténységet, egy kicsit korábban, de akkor már azért kialakultak azok az ábrázolások, amik...
Na most úgy visszatérve, tehát azért abban a korban a festőknek a nagy megrendelői
az egyház volt. Tehát. Igen.
Tehát nem is tudom, hogy lehet-e arról beszélni, hogy ez most egyházművészet, de valóban az, mert az ő imádságos élete meg karaktere.
Igen.
Azért ez jelzi, hogy ez
anélkül
csak, nem csak a rendelő kedvéért.
Nem.
És ezt lehet látni.
És nagy vitáik voltak az egyházzal, hogy lehet. Azért a Gyula pápa elmondta, hogy így nem lehet festeni, és akkor ezen vitatkoztak, hogy lehet festeni, és amikor teológiailag meggyőzték a festőt, hogy ez hogy van, akkor utána azt elfogadta. Szóval azért itt az egyház is rendkívül...
kép az, ami esetleg...
Hát nagy viták voltak, hát ezek le vannak azért nagyjából írva magának a Sixtus kápolnának, és Michelangelónak nagy vitái voltak ezzel. És akkor még a reneszánsz ugye a kezdetén volt, és az, hogy például min vitatkoztak. Hát azon, hogy...
Greco nem akarta megfesteni Gyula pápát, aki...
Óriási, igen. Hogy például olyanon, hogy a Krisztus van a legmagasabb helyén a képnek, vagy lehet-e fölötte még valaki, aki, és hogy a civil gondolatok hogy jönnek bele, és akkor számon kérték rajta a perspektívát, akkor mindenféle viták voltak, hogy azért ez nem úgy van, egyképpen nem úgy gondolkodunk, mint az életbe, és hát akkor azért a manieristák nagyon tudtak festeni, és azért...
Ez a Jézus mennybe menetele,
igen.
Az egy... Hogy hihetetlen mozgalmas, de mégis a csúcspont.
Krisztus, igen. Szóval ezen őrületes viták voltak, hogy mit lehet és mit nem.
Magyarországon vannak gyönyörű Greco képek.
Igen.
Neked melyik a egyik kedvenc képed, amit ő megfestett? Ami neked
De nekem Mária Magdolna.
Mária Magdolna.
Az egy fantasztikusan érdekes kép, és nagyon érdekes, hogy a kezét milyen az ikonokból ismert ábrázolás szerint rakja, és azért az egész áhítata, és az egészen hogy más minőségben. Igen, ez egy egészen fantasztikus, és ott a fönt néz meg az, hogy az a kéz, az hogy van ott, hogy mint ami várja azt, hogy a fém borításból egyszer csak úgy előteszik.
Igen, gyönyörűek ezek a kezek.
Gyönyörű, és majdnem olyan fontos, majdnem akkorák, mint az arcok. Igen. Úgyhogy ezért mondom, hogy ez is bizánci, ez is...
Hát nem véletlenül a kéz, az...
Igen, az áldás keze.
Van egy lenyomata, egy lelki
igen.
Nem, alakja is.
Hát az szerint ismernek föl téged, hogy milyen az új lenyomatod, hát azért ez olyan fontos, hogy...
Na hát, szóval fantasztikusok ezek a képek, és jöttek itt olyan festmények is, amelyek még nem
Igen, volt olyan, amit most láttunk újra, mert Magyarországról elkerült 1914-be, és most ez a Gonzaga Halajos.
Igen, igen.
Azt hiszem, hogy az a...
Igen, a jezsuita barátunknak
igen, megfestette, és
az ő ábrázata is egy kicsit így igen, meg van nyújtva.
Gyönyörűen.
Ez egy gyönyörű.
Ez egy rendkívül szép, és tulajdonképpen maga a történet is egy ilyen nagyon megkapó, egy ilyen egészen kifinomult.
Az ő tragikus sorsa már ott van.
Igen, ez ott van, igen. A tekintetében látod, hogy azért ez nem egy úri gyerek, aki éppen jó dolgába oda van.
Na most ajánlod ezt a kiállítást.
Jaj, nagy szeretettel. Nagy szeretettel. Sőt, majdnem, hogy azt mondanám, hogy kötelező megnézni.
Jó, és akkor egy pillanatnyi szünetet tartunk, majd bejátszunk valami kis zenét.
Jó.
És utána folytatjuk a beszélgetést.
Jaj,
most
köszönöm.
Már Sinkó Veronikával.
Nagyon megtisztelsz.
Ismételten üdvözöljük a hallgatókat. Most Sinkó Veronikával majd egy későbbi időpontban hosszasabban beszélgetünk majd az ő saját művészetéről, de maradunk a képeknél, mégpedig vendégünk Návai Ákos, aki hát még egy grékó képnél is izgalmasabb képről is biztos említést fog tenni, hiszen Guadalupe-ben járt, és hát Guadalupe pontosan a ott lévő kegyképről hihetetlenül ismerté lett. Tehát akkor váltunk a képek sorában, egy isteni alkotás, angyali mű következik majd a beszélgetésben, szó kerül erről a Mária képről. Szarvas Hajnalka beszélget Návai Ákossal.
Igen, hát engedjék meg a hallgatók, hogy egy kicsit személyes történettel is vezessen fel itt a beszélgetésünket. Ugye ünnepekkor meglátogatjuk a családunkat, én is ugye nagypapámnál is voltam, és hát örömmel láttam, hogy a Medjugorjéból hozott szentelt víz ott volt az éjjeli szekrényén, amit Medjugorjéból hoztam neki, és hát tulajdonképpen nem is az ő éjjeli szekrényén kifejezetten, hanem ahol annó a nagymamám szokott pihenni, és hát eszembe jutott az, hogy milyen szép volt az, hogy amikor a nagymamám fiatal korában nagyon beteg volt, és lényegében az orvosok már lemondtak róla, a nagypapám imáinak a hatására gyógyult meg Mária közbenjárására. És Hát ugye az ember elgondolkozik, hogy mennyire jó lenne, ha az ő életében is lenne egy ilyen, mint a nagyszülei életében, és hát ugye Mostó Péter atyának van a Megszereted, ami a tiéd című munkája, és Popper Péter is ugye Ámor Fáti, a sorsunk szeretete erre bíztat, de hogyha imádkozunk, akkor ugye még ennél is többre juthatunk, tehát hogy nem csak, hogy megszeretjük a sorsunkat, vagy elfogadjuk, hanem hogy valóban az ima révén megvilágosodik, hogy mik azok a dolgok, amiért hálát adhatunk, és néha ez egy ilyen spontán alkalommal, mint ahogy például karácsonykor tűnődünk a nagyszüleinknél, rokonainknál, a családi történeteken, hogy a nagyszülőknél ez hogy volt, és hát az ember analógiás gondolkodása valahogy hirtelen bevillant, hogy hát tulajdonképpen, amikor én nagyon beteg voltam, akkor is felajánlottak egy kiállítást a gyógyulásomért, és hát ugye ez a Csíksomjóra Mének című fotókiállítás volt a Győr-Szent Iváni templomban, és hát itt ül velünk szemben az alkotója valóban, Návai Ákos. Mielőtt Csíksomjóhoz elérkeznénk, kicsit nagyobb ugrást téve, ugye itt Kemenes atya már említette a dél-amerikai imákat, tulajdonképpen az ott imádkozó csoportokat. Most veled egy kicsit így Közép-Amerikába is elugorhatunk, úgymond elkalauzolsz minket oda, ugyanis te Guadalupe-ban is jártál. Hát mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy hogyan keveredtél te Guadalupe-be.
Először is köszöntöm a napindító hallgatóit, és köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek, és újra találkozhatok József atyával hosszú évek után, és hát veled is, illetve hát a rádión keresztül, ugye a korán kellő Mária rádió hallgatókkal is. Hát igyekszem azért valahogy összeszedetten ebben a rövidke kis időben elmondani, átadni mindazt, amit én fontosnak gondolnék, hiszen ezek évek, évtizedek, mondhatni történetei, történései. Tehát pár percben ezt bele szorítani, ugye nehéz. Minden esetre megadta a Jóisten azt a ajándékot, hogy tulajdonképpen nagyon fiatal fejjel eljuthattam valóban Mexikóba, Mexikó városba egészen pontosan, és annak is a szélére, ez a Tepeyac domb, tehát a Guadalupe és szűzanya neve, ugye a Guadalupe, a helynek a neve az Tepeyac domb egészen pontosan. És hát meg kell mondjam, hogy nem volt ez egészen tudatos, illetve nem lélekből fakadó volt ez az út oda, pontosabban a Tepeyac dombra, Mexikóba, igen, a Tepeyac dombra, inkább a kíváncsiság vitt oda, illetve hát a felfedezésnek egy fontos részét láttam benne, ami tovább folytatódott persze Mexikó egyéb tájaira is. Minden esetre ez nem a december 12-i ünnepnap volt, amikor én ott jártam, bár december volt, és hát mégis nagy-nagy élményt jelentett számomra maga a helynek a varázsa is, a szelleme, a lelkisége, és hát így körülbelül ennyivel indultam is tovább, aztán el kellett telnie 10 évnek, hogy újra találkozzak ezzel az érzéssel, ez viszont már Csíksomjón történt. Tehát volt egy ilyen érdekes csavar ebben, hogy hát ez nem ebben a sorrendben történt velem, hogy mondjuk magyarként elsőként Csíksomjóra, aztán a világ vagy Európa többi Mária ketyeire látogassak, ez így fordítva történt. Minden esetre ott már felerősödtek ezek az érzések, ténylegesen nagy benyomást tett bennem a csíksomjói búcsúnak a varázsa, amit ténylegesen hát zarándokként ugye a gyimesekből megtettünk meg több keresztalj társaságában, vége láthatatlan sorokban, és Hát ehhez hozzátartozott az is, hogy ott volt nálam a szokásosan a fényképezőgépem is, és ezeket a pillanatokat sikerült megörökíteni. Most azzal a különbséggel, hogy hát én biztos voltam benne, hogy mások is fotóznak rajtam kívül, nem is kevesen. A sorsdöntő kérdés az volt, vagy pillanat, hogy az az elhatározás, hogy ezt megmutatni másoknak. Megosztani azokkal, akik nem feltétlenül jutnak el, vagy már eljutottak, és éppen azért jó újra találkozni a fotókon azokkal az élményekkel. Tehát így indult útjára ez a Csíksomjba Mének című említett fotókiállítás, ami zarándok kiállításként járja az országot. Szeretett tanítóm, aki már elhúny nincs közöttünk, Molnár V. József néplélekrajz kutató társaságában zarándokoltunk tulajdonképpen templomról templomra ezzel a kiállítással. Ő volt az, aki megnyitotta rendre a kiállítást, mindig szentmisét követően, tehát ez úgy volt időzítve, és hát úgy érzem, hogy jó nyomot és jó emlékeket hagytunk magunk után.
Guadalupe-ban is fotóztál esetleg?
Hogyne, igen. Arról is készült egy fotósorozat, ez a Guadalupe-ból jöve című kiállítás, ami igazából 2007-ben jóval később látott napvilágot. Ennek is jó oka volt, hiszen sikerült, ez is egy hosszabb történet, de lényegében arról van szó, hogy sikerült meghonosítani ezt az ünnepet itthon, egészen pontosan a Magyar Szentek templomában 2007-ben, ami tartott 10 éven keresztül, aztán most 5 éve van egy kis szünet ezzel kapcsolatban, ennek is megvannak az okai, erre sem térnék most vissza ki, de minden esetre folytatódni fog, ez teljesen természetes, illetve hát az ünnep nem maradt el addig sem, nyilvánvalóan, csak más formában történt.
Igen, tulajdonképpen nekem még 1000 kérdésem lenne, viszont itt látom, technikusunk jelzi, hogy már csak egyre van idő, ez viszont talán lényeges. Ugye itt szóba került hát részben Medjugorje és Csíksomjó kapcsán, ugye tudjuk, hogy a Mária Rádió, Mária Út hálózat is, ugye Csesztohova, Medjugorje, Csíksomjó és Mária Cell Máriás útvonalait, kegyhelyét köti össze. Ugye most beszéltél arról, hogy Guadalupe hogy kapcsolódhat ehhez. Mit gondolsz annak, hogy ezek a Mária kegyhelyek a világ több pontján, ahogy ugye elhelyezkednek, milyen célunk, vagy milyen feladatunk lehet ehhez kötődően, hogy talán mit szolgálhatnak ezek a kegyhelyek, hogy mondjuk volt-e különbség Guadalupe és Csíksomjó között, vagy te személyesen kaptál-e valami indítást, vagy missziót ott, hogy ugye eljutották Guadalupe-be is, Csíksomjóba, hogy mi lehet a feladat, ami ebből következik talán, hogy ilyen máriás kegyhelyek között lehet-e egyáltalán ilyen összeköttetés lelkileg, vagy valamilyen feladat?
Feltétlenül van, hiszen ugyanarról a Máriáról van szó, egy Mária van, különböző jelenések helyszíneivel. Jártam egyébként Fatimában is, akkor sem az ünnep napján, illetve jártam a Tepeyák dombon még egy alkalommal, tehát évekkel később egy egészen más lelkülettel, illetve szándékkal, és azt láttam, hogy amennyire más, mint Csíksomjó, annyira azonos is. Tehát ami nekünk a Csíksomjói Szűz Mária és Advent, bocsánat, Pünkösd, és a Csíksomjói Búcsú, az ugyanaz Mexikóban a mexikóiaknak, Guadalupe szűzanya, illetve a Tepeyák dombon Adventben, ugye december 12-dik ez az ünnep, és hát rólunk, magyarokról talán még annyi azért nagyon fontos tudnivaló, hogy a szűzanya talán még jobban gondoskodik rólunk, hiszen az év során, az évkör során ott vannak az egyéb vele kapcsolatos ünnepek, gondolok itt a hét boldogasszony ünnepekre, amik folyamatosan a figyelmünket felé fordítja. Tehát ez nem csak egyében egyszer, hanem folyamatosan ott van és figyel ránk, és várja azt, hogy mi is figyeljünk rá, illetve hív, hogy gyertek látásomra.
Nagyon szépen köszönjük, Návai Ákos, ez egy kiváló végszó volt, és maradjanak velünk itt a napindítóban.
És bizony, nézhetem újból a fotóidat, mert ahogy a hajnalka meggyógyult, bizony, hogy a fotóid az ízületi fájtalmaimat enyhíteni fogják,
örömmel,
hogy föl tudjak menni a ketyeflom, hogy a miséző helyez.
Hírek.
Szeretettel